nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
Na hát kérem szépen, ugye sokat beszélgetünk a szankciókról, sőt politikai kampány is épül rá, és általában olyan kontextusban jelenik meg, hogy hát ez nekünk fáj, Európa tökölötte magát, és az oroszok élnek, mint marci hevesen, fölpumpálták az energiaárakat, ugye kevesebbet adnak el, de többért, meg pénzüknél vannak, hú, de marha jól jártak, mi pedig nem. Körülbelül ez, ami így kering így a fejekben. Úgyhogy most ennek nézünk utána. Tegnap ezt a cikket már a lapszemléztük. Most a szerzővel, Zsoldos Ákossal fogunk beszélgetni erről, a Portfolio.hu elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mit lehet tudni, hogy igen. Oroszországra? Azt tudjuk, hogy mi mit kaptunk, sőt azt is tudjuk, hogy EU szinten mit jelentenek a szankciók, de hogy Oroszországnak egész pontosan hogyan áll a szénája gazdasági tekintetben, tehát hogy mennyire hatnak ott a szankciók, erről mit lehet tudni?
Hát a reálgazdasági hatások azok, mert már láthattak az a második negyedéves GDP-ben, ott 4% környéki volt a visszaesés, és az várható, hogy éves átlagban is nagyjából ilyen szintű visszaesés lesz Oroszországban. De ami ennél fontosabb, hogy még jövőre és azután is recesszióban lehet az orosz gazdaság. Ezt egyébként az oroszok is elismerik, tehát az orosz kormánynak és az orosz jegybanknak a számítása szerint is még jövőre is recesszió lesz, hát ők nem válnak olyan mély recessziót nyilván, mint az európaiak, illetve a nemzetközi intézmények. De ami ennél érdekesebb, hogy a költségvetés is most már sokkal nehezebb helyzetben van. Az év első hónapjaiban, és hát főleg tavasszal, na azt lehetett látni, hogy a költségvetési bevételek azok nagyon nőnek, főleg azért, mert az energiahordozók ára azok elszaladtak, és a rubel egyébként gyengült, az is egy fontos tényező.
Ja, még hozzá tényleg.
Igen. És ami az áprilisban, májusban nagyon komoly bevétel keletkezett, most pedig azt látjuk, hogy augusztusra ez az egész bevétel éves szinten gyakorlatilag eltűnt.
Ez a nagyon komoly, ez ilyen mit tudom, 1500 milliárd rubel.
Hát körülbelül igen, a tetőzéskor nagyjából 1500 milliárd, 1400 milliárd rubel volt az egyenlegük, a költségvetési egyenlegük. Ez most augusztusban már 420 milliárdos mínusz volt, volt olyan hónap júliusban, amikor hát majdnem 1000 milliárdos volt a mínusz havi szinten, és egy havi adat az nyilván kiugró, tehát érdemesebb ilyen kumulált adatokat nézni, vagy 12 havi mozgóátlagot. Szerintem a legérdekesebb egyébként a naptári évet nézni, tehát 2022. januárjától kezdve, és mostanáig most ott tartunk, hogy most van egyensúlyban a költségvetés, de ez nem úgy történt, hogy minden hónapban ugye egyenletes volt a kiadások és bevételek aránya, hanem úgy volt, hogy április-májusban volt egy nagyon komoly többlet, most pedig nagyon komoly mínusz, és hogy ez véletlenül fent fog maradni, az egész évet mínuszra fogják zárni az oroszok.
Minek köszönhető ez, hogy így ennyire elolvadt ez az összeg?
Hát gyakorlatilag ugye a bevétel is és a kiadási oldal is ehhez hozzájárult. A bevételek 16%-kal csökkentek az előző hónapos időszakhoz képest, idén, tehát az előző első 8 hónapban augusztusig, az előző 2021 első 8 hónapjához képest, még a kiadások azok 20%-kal nőttek. Tehát nyilván nem nehéz kitalálni, hogy mi okozta ezt a növekedést, ezt egyébként nem látjuk. Tehát ezeket az adatokat az orosz pénzügyminisztérium teszi közzé, de a kiadási oldal eredményeit azt már nem látjuk bontás szerint, hát feltehetően azért ne lássuk, hogy mennyit költenek ő hadi kiadásokra, tehát biztos, hogy ezért ugrottak meg a kiadásuk.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mennyire megbízhatók ezek az adatok, ugye néha, amikor kínai makroadatokat kapunk, akkor az ember így vakarózik, hogy hát önnal is azért fene tudja, hogy mennyire megbízható némelyik adat itt az oroszokkal, mi a helyzet?
Az előző években soha nem merült fel semmilyen kétség a felül, hogy az oroszok megbízható adatokat közöttek volna. De hát nyilván most belértünk egy gyakorlatilag egy információs háborúba is, tehát abszolút jogos a kérdés. De sajnos nincs más lehetőségünk, tehát ebből tudunk kiindulni. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azokat a folyamatokat, amik ezt a bevétel kiesést, illetve a kiadás növekedést okozták, akkor az nagyjából egybe vágnak, és hát mivel elég csúnya számokat látunk most már, tehát nem tűnik úgy, hogy az oroszok, hogy kozmatikázni akarnak az adatokat, tehát jobb ilyen el kell fogadnunk ezeket a számokat.
Ugye ennek a nagy része az olaj és a gáz, ami a bevételt jelenti, az mennyi, 40%-ot tesz ki?
Hát változó 35-45% között szokott mozogni a súlya a bevételeken belül, és igen, itt is egy komoly egyébként csökkenés látunk most már éves szinten augusztusban, szeptemberben. Az egész élet tekintetében még nem. Tehát az első 7 hónapban, ugye bontást csak 7 hónapra látunk, Persze az 7 hónapban még 40%-os a növekedés, ami az orosz államkasszába befolyt az energiahordozók értékesítéséből, de az utolsó 2 hónapban ez már 20% környéki mínusz éves szinten, tehát ugye az volt, hogy 21-ben még az év elején épp alacsony szintről indultak felfelé az energiárak, addig pont most az év első felében pedig pont most jött el a fordulat, tehát nem egy jó összehasonlítási alap.
Igen, mert közben az volt ugye azon az oldalon, akik azt hangoztatták, hogy nem lesz itt semmi gond, mert például Kína felszívja ezt az egészet, annak ellenére, hogy itt ugye szankciók vannak az Európai Unióval, és így aztán köszönik szépen, jól
hát
vannak.
Hát az egészet nem.
Hát nem az egészet, de nagy részét. És akkor ugye ez volt a mondás.
Hát igen, a nagy részét valóban felszívják, de ez még Európa mindig vásárol. De hát az a kicsi is elég ahhoz, hogy a költségvetés forduljon, tehát itt nagyon komoly számokról beszélünk, ugye 7,5 millió hordót exportáltak az olaszok az utolsó hónapokban nagyjából naponta, és ez egy ilyen 500 ezer hordós visszaesést jelent éves szinten, és 20%-os visszaesést egyébként a májusi áprilisi tetőzéshez képest, euróban számítva, tehát itt nagyon komoly olajexport visszaesés van. A gáznál valóban a pénzüknél vannak, hiszen ott sokkal többszörösen az árannak, mint ami korábban volt. Az adott mennyiség az nem csökkent olyan arányban, ahogy az árak nőttek. Tehát itt a gázon nőttek a bevételek, de ez egy kisebb tétel az orosz költségvetésen belül. Az olaj sokkal komolyabb, hát arról nem is beszélve, hogy most már a gázárak is csökkennek. Az olajárak pedig az oroszok esetén soha nem voltak olyan magasak, mint amit látunk mondjuk a Brent.
Na ez az, amit akartam kérdezni. Hát ugye azt láttuk, hogy ezek csúcson vannak a Brent meg a West Texas.
Abszolút, hát ez a megtévesztő szerintem minden Magyarországról meg Európából, hogyha mi próbáljuk így a saját bőrünkből kiindulva, a saját bőrünkön érzett hatásokból kiindulva megbeszélni az orosz helyzetet, hogy nem lehet. Mert ugye még Európában az üzemanyag árak azok valóban jelentős mértékben nőztek, tehát ezek a többi, főleg a Brent típusú kőolajhoz vannak viszonyítva az európai üzemanyag árak, miközben az orosz urál az nagyjából egy $20-30 olcsóbb a háború kitörése óta, mint a Brent, és még ebből is diszkontot adnak a kínaiaknak és az indiaiaknak. Tehát, hogyha abban gondolunk bele, hogy az orosz eladott olaj ára az nem is nőtt a mértékben, mint a többi olajár, miközben az eladott mennyiség az jelentősen csökkent, így már kijön az a matek, hogy bizony az oroszoknak egyre kevesebb pénzük van az olajáradásukból, és hogy bevezeti a fejlett országok, bevezetik az olajársapkát, akkor az egy nagyon komoly ütés lehet, akkor sokkal masszívabb, sokkal komolyabb deficit következhet a büdzsében, mert az, hogy deficit lesz a következő egy-két évben, az most majdnem biztosnak tűnik.
Hát akkor itt felmerülhet a kérdés, hogy vajon jó, ez távol visz a cikkettől, de akkor a hazai árakat tekintve, meg benzinárakat tekintve, akkor ugye azokat miért nem az Uralhoz mérik folyamatosan? Igen. Főleg, hogy a finomítók ugye arra vannak ráállva. Na mindegy.
Igen, a Brenthez szokták nézni, de hát ugye, amikor a MOL alkalmazta ezt, tehát jól jár gyakorlatilag az, hogy olcsó orosz olajat,
persze,
nyugat jár, ott azért kapott egy külön adott anyakába, tehát azért valahol igen, csak ott a magyar költségvetésben.
Viszont az is érdekes, hogy hogyan hat ez majd vissza a háború kimenetelére, ugye? Hát hogyha itt ekkora hiányos ilyen nehézségek, tehát elkezdenek hatni a szankciók, akkor nyilván Putyinnak sürgetővé válik valahogy valami pontot tenni erre a dologra, hiszen elkezd majd belülről is szétesni a rendszer, és egyre nagyobb nyomás lesz, egyre nehezebb lesz azt fönntartani, tehát ezt rövid úton rendeznie kell valahogy a dolgokat.
Hát azt gondolom, hogy rövid távon sajnos pont nem lesz ez a következménye ennek. Ugye gondoljunk arra, hogy amikor bekezdték a háborút, és utána az európaiak sorolták a szankciókat, akkor egy május környékén olyan előrejelzések jöttek, hogy az orosz gazdaság 15% környékén zakozhat. Na, hogyha ez nem tartotta vissza Putyint attól, hogy még jobban eszkalálja a háborút, akkor egy 3%-os GDP-arányos költségvetés ilyen nem fogja.
Hát, jó, de Putyin is rövidebbre tervezte, és ugye felkészült rá, tehát olyan alkatrészeket, olyan dolgokat, amit a nyugatról kellett, tudta jó, hogy szankciókat kap a nyakába, azokkal ugye készleteztek, abból volt egy darabig, tehát egy bizonyos időtávra tervezett, és gondolhatta, hogy esetleg, hogyha azzal végez, vagy azon keretek, időnkeretekben belül sikerül ezt a hadműveletet lebonyolítani, akkor nem fog annyira fájni. Most viszont egészen más a kép?
Abszolút. Itt magának az orosz költségvetés hiánynak kisebb a szerepe rövid távon, hogy nyilván hosszú távon az nem mindegy, hogy többletet a deficitet realizálnak, hiszen azokat az elvesző hadi anyagmennyiséget azt pótolni kell valahogy, és hogyha deficites a büdzsé, akkor sokkal nehezebb lesz pótolni. Elképesztő eszközösségről van szó most már az oroszok esetén, mert már tankból csak több mint 1000-et vesztettek állítólag. Több másik eszközökből pedig lehet, hogy ez már 10000-et is elér, de nyilván most nem akarok találgatásokba menni. De az olyan összeg, amihez egy masszív költségvetési többlettel sokkal könnyebb lenne pótolni, de akkor is hosszú idő lenne, De a szankcióknak az a lába, hogy a kettős felhasználású terméket kitiltották, az a háború szempontjából sokkal kritikusabb, de ez sem azonnal fogja éreztetni hatásukat. Tehát úgy is, ahogy úgy van, ahogy mondtad, hogy egy alkatrészeket, fontos alkatrészeket, elektronikai cikkeket nem tudnak importálni, amik ugye hozzájárulnak ahhoz, hogy az orosz hadipar működőképes legyen. De úgy gondolom, hogy ez egy rövid távon még ez sem fogja kifejezetten éreztetni a hatását, középtávon már lehet. Ezek nagyon bizonytalan dolgok.
Világos. Ákos, nagyon köszönjük, hogy átbeszéltük ezt. Jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok. Szép napot.
Zsoldos Ákossal, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mennyire is fájhatnak a szankciók Oroszországnak.
Jön a legfrissebb hírekkel Schmidt Andi, aztán utána folytatjuk a Millás reggelit. Többek között az lesz a témánk, hogy mi ez a Giving Friday, hogyan lehet egy piciben, háztartásokban elkezdeni a szemléletformálást, és hogy ezen hogyan tudunk változtatni azon, hogy ne pazaroljunk.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.